Kedves hallgatók, ez itt a Szólj be a papnak, bátor kérdések, őszinte válaszok fiataloknak a Mária Rádióban. Lehetőséget teremtünk, hogy papoktól, lelkészektől kötetlenül, tabuk nélkül kérdezzetek egy adott téma kapcsán. Élő, kávéházi vita alkalmaink legjobb pillanatait, illetve stúdióbeszélgetéseinket hoztuk el nektek.
Már látható is egy pap, és egy lelkész, és egy moderátor a színpadon. Azért Szólj be a papnak a neve, és azért vagyunk egy kocsmába, hogy itt megengedhetsz magadnak olyan kérdést is, amit esetleg nem mernél föltenni egy templomba, vagy más ilyen helyen. Úgyhogy célunk a kommunikáció továbbfejlesztése, sörrel, egyéb eszközökkel, úgyhogy itt kötetlen hangulatban tudunk beszélgetni. A kérdezők főleg ti lesztek. Több útja lesz egyrészt, ugye moderátor elkezdi, de utána te is jelentkezhetsz mikrofonért, illetve a szégyenlősebbek látnak a cetliket és tollakat az asztalukon, amire írhatnak kérdéseket, és kollégám, szervezőtársam Feri majd körbejár dobozzal, és akkor be lehet dobni, és időnként ide kerül a színpadra. Este célja az a kommunikáció fejlesztése, nem blokkolása, tehát annyira trollak ne legyünk, de nyugodtan engedj meg magadnak olyan kérdést, amit csak álmodban mertél megkérdezni. Most erről a témáról tudomány, vallás. És be is mutatom a vendégeinket. Középen ül Németh Balázs, lelkész. Egyetemi, műszaki egyetemen tanár, tanít, műszaki egyetemen oktató. Emellett egyetemi lelkész, és szenvedélye az, hogy a két dolgot összekötse, azt kutatja szenvedélyesen, hogyan lehet összehozni a hitet a mérnöki tudományokkal, a természettudományokkal. És beleásta magát ebbe a témába. Mellette Bécsen Róbert, ferences szerzetes és egyben pap is. Szentendrei ferences gimnázium igazgatója. Aki pedig moderálja, Kovács Sándor kollégám. És át is adom neki a mikrofont. Szép estét mindenkinek!
Isten hozott benneteket, én is köszöntök mindenkit. Az újak kedvéért mondom, hogy az ajánlatunk az továbbra is az örök élet ingyensör. Hogyha feltesztek bármilyen értelmes kérdést, jónak se kell lennie, csak a témába vágó kérdés, akkor intézünk nektek egy ingyensört, az örök életről pedig a vendégeink fognak nektek beszélni. Reméljük közelebb juttok hozzá a kérdéseitek által. Én bele is csapnék a lecsóba, és... Hát most vagytok nálunk először mind a ketten, úgyhogy nagyon rendhagyó módon, ilyenkor általában valami provokatív kérdéssel szoktam nyitni, de rendhagyó módon inkább legelőször azt kérdezném tőletek, hogy beszéltek egy kicsit röviden arról, hogy a tudománnyal való kapcsolatotok milyen, azt gondoljuk, hogy a vallással milyen kapcsolatban vagytok, úgyhogy nagyon röviden, hogy kötődtök a tudományhoz, mit jelent ez az életetekben, és hogyha esetleg akartok kitérni arra is, hogy mondjuk az egyházatok életében ez mit jelent, akkor talán még jobb.
Hát köszönöm a kérdést. Hát mondjuk így, hogy valahol szervesen az életemhez tartozik a tudományoknak egy bizonyos szűkebb szegmense, ugyanis előtte gépészmérnökként végeztem, illetve doktori munkámat is igazából járműirányítási területen írtam. Jelenleg is önvezető járművek irányítás tervezésével, intelligens közlekedési rendszerek tervezésével, ilyen módszertani kérdésekkel foglalkozok. És amellett, hogy egyébként emellett a református teológiát elvégeztem, és lelkész vagyok, ezt szeretem csinálni. Tehát eszem ágába se jutott sose az, hogy az egyiket válasszam a másik helyett. Az az áldás az életemben, hogy ez a kettő együtt futhat, és ennek én nagyon örülök. És tényleg az a célom, az a célunk, és létrehoztunk ezzel kapcsolatban egy mozgalmat, és egy hozzá kapcsolódó alapítványt, a mérnök missziót, és a mérnök misszió alapítványt, ami a lelkészi szolgálatunkhoz kötődik, hogy ezt a két területet próbáljuk meg közelebb hozni egymáshoz. Nyilván ez egy óriási feladat, erőnkön felül való, de valahol el kell kezdeni. Ugyanis az a tapasztalat sajnos, hogy bár jól lehet, például most csak a református egyházunkról beszélek, akkor jól lehet nagyon sok hívő mérnök van a köreinkben, a presbiterek egy jó része is mérnök, viszont valahogy úgy az orvosokhoz, meg az irodalomhoz, meg bölcsészekhez, mert egész egyszerűen azért, mert a teológia ezekhez valahogy közelebb áll, ugye első megközelítésben, ezekkel inkább szeretünk foglalkozni, meg inkább keressük a párbeszédet, meg a kapcsolatot. De hát manapság, amikor a mérnöki tudományoknak a szerepe az felértékelődik ebben a világban a technikai fejlődés révén, és előbb az érdeklődés a különböző technikai és technika-filozófiai kérdések iránt. Különösen is fontosnak látjuk azt, hogy próbáljuk, hogy na mondjam, a témába hozni ezt az egyházon belül. Ez egy misszió. Misszió, ami számunkra, ez, amit mi mérnök missziónak neveztünk el.
Hát én lehet, hogy rossz helyen vagyok, mert én egy buta bölcsész vagyok eredendően, tehát itt testvéremnek a gyerekei mindig kioktatnak, hogy is kell azt az okostelefont használni, meg hasonló trükkök. Már a koromnál fogva, és ez talán megengedhető, hogy nem vagyok túl profi az ilyen technikai dolgokban, úgyhogy egy mérnök mellett most itt kicsi igyekszem lenni.
A bölcsésztudomány is tudománya, a jogászok hát
persze,
nevében kifejezett.
Igen, de most itt kicsit úgy érzem, hogy a természettudományok oldaláról lesz a kérdés, legalábbis így első hallásra. Ettől függetlenül, amióta az eszemet tudom, én mindig tanár akartam lenni, mindig is gimibe akartam tanítani, tehát ha így veszem, akkor a tanulás, tanítás, ez közel áll a szívemhez, amióta tényleg gyerekkorom óta ez volt a vágyam, és Szent Ferenc az kicsit később kúszott be a képbe, tehát végül is ferences lettem, és ferencesként, tanárként ez a két dolog, a hit, a lelkesedés, a tanítás, ezek eléggé szorosan összefonódnak, úgyhogy nem tudnám külön választani őket ilyen szempontból, mondjuk azért úgy találva érzem egy picit én is magamat.
Kaptunk már egy csomó kérdést írásba, amíg gyorsan ezeket átnézem, addig megadom az alkalmat, hogyha valaki szóban szeretne feltenni kérdést, most kivételesen úgy tűnik, hogy akár erre is lesz lehetőség, ha nem, akkor én kérdezek valamit, és akkor közben megnézzük a...
Jó estét kívánok, én Berezni István vagyok, és elsősorban itt az úr számára, aki mérnökként dolgozik, lenne a kérdésem az, de természetesen a másik felszólalótól is szívesen veszem a választ, hogyha van egy hasonló vélemény a témában. Tehát, hogy mérnökként arra lenni kíváncsi, hogy mondjuk milyen az ön Isten felfogása. Gondolok itt arra, hogy hogyan lehet összeegyeztetni mondjuk a Biblia leírásait azzal, hogy létezik itt biológia, kémia, fizika, tehát úgy képzelni akkor mondjuk Istent, mint mondjuk egy ilyen tervezőmérnököt, aki megalkotta ezeket a szabályokat, vagy hogyan egyeztethető össze ez a kép így a tudomány, meg a vallásosság, szentírás közt?
Az a kép egyébként, amit feldobott ez az intelligens tervező, egyébként ez számomra rendkívül rokon szenves, jól lehet, azt gondolom, az Úristen ennél több, mint egy intelligens tervező. Megmondom őszintén, hogy számomra ez még nem okozott eddig sose összeütközés. Tehát akár, hogyha a csodák Bibliában szereplő csodák leírására gondolok, vagy magára a teremtésre, hogyha gondolok, ez számomra nem okozott a, mondjam, tudományos ismereteimmel egy különösebb összeütközést. Azt gondolom, ilyen szempontból nem vagyok semmivel sem másabb, átlagosabb, mint egy, vagy másabb, mint egy átlagos hívő keresztény ember. A legfontosabb alapelv számomra az, hogy az Úristennek mondjuk így szuverenitása, minden hatósága. Az, hogy ő az, akinek mindenre van hatalma. Nyilván ebből következhet az, hogy akár, hogyha a bibliai csodák leírására gondolunk, akkor akár ott a természeti törvények felfüggesztése, és akár a hatalmában állhat. Jól lehet, a Bibliában szereplő csodák leírására, hogyha gondolunk, akkor egy jó része azért olyan, ahol nem feltétlenül ez van, hanem mondjuk az, hogy az volt a csodának a jellege és lényege, hogy adott ponton, adott időben, pont akkor, pont úgy állt össze, aminek egyébként nem kellett volna. De Isten úgy mozgatta az eseményeket, hogy ez megtörtént. Nagyon sok helyen így találkozunk a csodával, nem pedig úgy, mint ami, mondjuk úgy, mint valami szingularitás a világban. Hát röviden ennyit tudok mondani. Mondom, ez az intelligens tervező, ez számomra egy ilyen kedvező kép, de én azt gondolom, hogy ő nem csak megtervezte azt a világot, hanem megváltotta az övéit, ő ennél sokkal többet tett, tehát ezért hiányosnak is érzem ezt a képet. Jól lehet, ha úgy vesszük, a megváltást is valahol eleve eltervezte, ez is egyfajta tervezési folyamat. Egyébként azt gondolom, hogy a Szentírás egy csomó helyen ad kapaszkodó pontot mérnökök számára, ahol mérnöki analógiákkal kicsit jobban meg lehet érteni azt, hogy mi is az, amit el akar mondani nekünk az ige. A rendszer szemlélet egyébként ilyen szempontból nagyon jó, én azt gondolom, és nagyon hasznos, látva folyamatokat, a benne lévő folyamatokat, ami nem csak egyes események valahogy vannak, hanem egy folyamatok vannak, vannak benne visszacsatolások, hogy így mondjam, ez már ilyen control engineering nyelve. Úgyhogy számomra a kettő az messze menőkig segíti egymást.
Még az engineering, ez nem az én világom, de itt a Bibliáról is szó volt, és hát gyerekeknek, ha tanítom a Szentírást, a Teremtés könyvét, akkor nem győzöm hangsúlyozni, hogy ez nem biológia könyv, vagy nem földrajz könyv, és hát mondjuk, ha különböző felekezetek másképpen számolgatják, de akárhogy is számoljuk, a Biblia több mint 70 könyvből áll, maga a neve is azt jelenti, hogy könyvek. Ez azt jelenti, hogy rengeteg műfaj van benne. Tehát az, hogy szerelmes énektől kezdve tényleg egy szinte egy abcsebben földrajzi leírások vannak, meg döbbenetesen pontos dolgok, döbbenetesen csacsinak tűnő dolgok természettudományos szempontból. Tehát, hogy ilyen, hogy a Biblia és a természettudomány, vagy a Biblia és a tudomány, ez egy túl tág valami. Tehát meg kell nézni, melyik könyvről van szó, mikor keletkezett, mire vonatkozik. Tehát nem egyforma súllyal veszük őket figyelembe. Annyit azért hadd mondjak, hogy az alapkoncepció az az, hogy van egy barom izgalmas történet, egy szerelmes történet mondjuk körülbelül így lehetne fölfogni, és ennek a szerelemnek a történetét leírják, és rengeteg minden más is belekerül. Én el tudom képzelni, anyukám például annak, aki mesélte, hogy a papám egy tölgyfa alatt kérte meg a kezét. És hát gyerekek voltunk, és mondtuk, hogy menjünk, nézzük meg azt a helyszínt. És elmentünk azt a helyszínt megnézni, ahol apukám megkérte anyukám kezét. Hát egy rét volt, jó lepusztult rét, egy pad ott volt, ugye, kicsit ócska volt már, ahol ülve megkérték egymás kezét, de kutyaszar volt minden sarkon, semmi romantikus nem volt benne, és arról a fáról kiderült, hogy az még véletlenül sem olyan, ahogyan azt leírták nekem. De a történetnek nem ez a lényege. Egy lánykérésnek nem az a lényege, hogy most milyen fa alatt történt. Tehát szerintem ilyen módon, ha nézzük a Szentírást, rengeteg olyan sztori van benne, ami esetleg nem állja meg a helyét a mai tudomány szempontjából. De amit el akar mondani a szerző, az, hogy ő találkozott a világot teremtő végtelen Istennel, az egy döbbenetes élmény, és ehhez képest az, hogy ő esetleg nem tudott, mit tudom én, megkülönböztetni egymástól egy fajt, egy állatot. Most mit tudom, a denevér az ugye nem madár, és ő madárnak gondolta. Ez tök mellékes.
Hogyha már úgyis erről beszélgetünk, akkor itt többen kérdeznek a világ keletkezéséről, ennek a bibliai és a tudományos magyarázatáról, illetve hogy ezek mennyivel összeegyeztethetők egymással, vagy mennyire állnak ellentétben. Mit gondoltok erről? És atya, hozzád külön kérdés az is, hogy a gyerekeknek hogyan tanítjátok a világ keletkezését?
Hát nyilván az, hogy hogyan keletkezett a világ, ez a tudósok dolga, és ez folyamatosan változik, hogy a tudomány változik. Erre keresik a választ, szerintem sose lesz vége. Ha valaki leül és elkezdi nézni a csillagos eget, ezt tudja képzelni, hogy hol a széle. Tehát a végtelen nem tudjuk befogni. Mindig lesz tovább, és tovább, és tovább. Meg kell rettenni, és meg kell döbbenni a végtelennek a látványán. Nekem a kedvenc szórakozásom, hogy kifekszem nyáron egy szalmakazalban, mondjuk Erdélyben nagyon szeretek csavarogni, van egy tök olcsó ház, amit ki szoktam venni, ha szeretnék normális maradni, akkor vissza kell vonulni, kifekszem néha, ha éppen a kóborkutyák nem támadnak meg, és óráig tudom nézni a csillagos eget. És akkor valahogy érzem, hogy én milyen icipici pont vagyok ebben az egész hatalmas valamiben. Azt, hogy most mit mondanak a tudósok, hogy éppen meddig látják át ezt az egész valamit, ez engem annyira nem hat meg. Nekem ez egy megrendülés, hogy a világ baromi bonyolult, iszonyatosan végtelen, és egyszerűen én senki vagyok, és mégis a Szentírás szava szerint ugye nekünk teremtette, nekünk adta ajándékba, én vagyok a teremtés koronája, stb. Most ez két tök külön dolog, az, hogy hogyan, és mint, és mekkora, és mikor, és hogyan, és az, hogy ez egy ajándék, hogy ez nekem van, hogy valaki ezt szeretetből nekem szánta. Tehát két tök másikról van szó. Az egyik azt kutatja, hogy hogyan, a másik pedig az, hogy miért. Az egyik a a természettudomány, a másik pedig sokkal inkább egy filozófia vagy teológia, ami a hátterét nézi a dolognak. Tehát nem lehet összeütközés a kettő között, mert nem azonos területen dolgoznak. Le lehet írni, mit tudom én, a szerelmet vagy a szexualitás biológiai folyamatként, biztosan ez is fejlődik, változik, és nem hiszem, hogy amikor én megélem és átélem a szerelmet, vagy nem tudom én, a szexualitást például, ugye akkor senkinek nem az megy az agyába, hogy hú, most bennem, mit tudom, melyik, hogy, mi éppen, mi indult el, és tehát ez két, van egy személyes síkja az embernek, és van egy tudományos síkja minden dolognak.
Hát amit mondani gondoltam, az legtöbb minden elhangzott tulajdonképpen, és teljesen egyetértek egyébként. Annyival egészíteném ki, és talán ennyiben próbálnám a kérdést kiszélesíteni. Számomra a teremtés az nem ott kezdődik, ahol a Biblia olyan értelemben, hogy kezdetben teremtette Isten az eget és a földet, hanem hogy kezdetben volt az ige, János evangéliumának az eleje. Számomra valahol itt kezdődik, mert itt mutat rá úgy igazán a lényegre. Arra a lényegre, hogy miért is van ez a világ, és hogy minden, ami ebben van, és ami számunkra a legfontosabb kell, hogy legyen ez a bizonyos ige, aki maga Jézus Krisztus. Ő az, tehát gondolkozhatunk a teremtésről. Gondolkozhatunk róla, hogy most mennyiben fér ez össze ősrobbanásra, meg minden egyébben, evolúcióval. Én nem gondolom, hogy ettől bárki örök életre jut, hogyha ebben valami jó álláspontot tud találni. Ehhez egyedül a mi megváltó úrunkra van szükség. És éppen ezért a legfontosabb kérdés számunkra az nem ez. De mindazáltal persze nyilván ott van a Szentírásban, és azért ez mégis kérdés. Azt gondolom én is egyébként, hogy ha magát a teremtés történetnek a teremtés történet hány van, tegyük fel a kérdést a Bibliában. De mondjuk, ha csak a Mózes első könyvének, vagy Genezisnek az első fejezetében lévő teremtés történetet nézzük, most csak szigorúan véve, akkor azért sokkal több üzenetet hordoz, mint az a felületes olvasás, hogy első nap, második nap, és akkor eljutunk a hetedik napig valahogy, és akkor elgondolkozunk azon, hogy most akkor az valóban 24 óra volt-e, meg hogy lehet, hogy előbb volt a fény, mint ahogy az égi testek jöttek. Ezek egyébként teljesen jogos kérdések, de ezeknek azért sokkal több üzenetük van, mint az, hogy valamiféle sorrendiséget állítsanak föl. Tehát az, hogy előbb volt például fény, mint ahogy égi testek lettek, ez nyilván utal arra az én véleményem szerint, és sokak mások véleménye szerint is. És itt már csak véleményekről tudunk egyébként beszélni, mert nagyon sok különböző teológiai megközelítés van ezzel kapcsolatosan, különböző teológiai modellek, hogy így mondjam, mint ahogy tudományos modellek vannak a világ keletkezésének leírása, ugyanúgy teológiai modelleink vannak ugyanennek a kérdéskörnek a vizsgálatára. Na de visszatérve, hogy miért volt elő fény, mint égi testek, mint mondjuk a nap, az én olvasatomban, és én ezzel értek le inkább egyet, ennek van egy olyan nagyon komoly üzenete, ami abban a korban, amikor ez a szöveg leírásra került, és a napkultusz az úgy elég elterjedt volt azon a részen, ahol, tehát abban a közegben, amiben Izrael népe élt, ez egy komoly üzenet volt, hogy ezek nem istenek, hanem ezek csak égitestek. Hogy nem mondjam, egyfajta mitosztalanítás történik, ez nem Isten. Ez nem Isten, hanem ez csak égitest, teremtmény. És még a fény sem ettől függ. Na jó. Persze, nyilván fönn, elmegy a nap, mondjuk így elmegy, hát a felhő eltakarja, nyilván kevesebb fény van, értjük, de nincsen nekik isteni erejük. Isten ezek felett áll. Hát például ez egy, de nagyon sok ilyen üzenet van a teremtés történetben, ami túlmutat azon, hogy hány óra is volt egy nap, meg az a sorrendiség, az megfelel a tudomány mai állásának. Hogy az én is elmondjam, hogy én mit gondolok, én egyébként engem megmondom őszintén, nem győzött meg az evolúció. Nem azért, mert keresztjén vagyok, nem ilyen alapállásból, hanem számomra tudományos szempontból sem kellően kielégítő. Beszélnek sokszor hézagok istenéről, hogy hát ahol valamit nem tud a tudományod, a beszuszakoljuk Istent, hogy hát igen, akkor ott van. Ugye nyilván ez egy ilyen bukott dolog, tehát azért ez nem annyira működik, de ugyanezt azért megcsinálják másik oldalon az evolúció. Valamire nem tudunk választ. A makroszkopikus fejlődési kérdésekre nagyon sokszor, hát az valahogy kialakult, meg a véletlen. Ugye a véletlen, meg az evolúció, ez mindig olyan adó ász, hogy ez, hát ott az volt. És tehát nekem ez a vélemény engem nem győzött meg. De ez most csak egy személyes álláspont. Van olyan, hogy nem mondjam, modell, hogy hát, ha már modellekről beszélünk, vagy beszélek, hogy nyilván Isten megadta a kezdeti feltételeket, és akkor elindult minden a természeti törvények szerint a maga útján, és ebben az evolúció is benne van, és akkor végül is ilyen módon Isten teremtésének ez felfogható. Én ezzel nem értek egyet. Megmondom őszintén, ez számomra olyan mondva csinált dolog. De elfogadom azt, hogy vannak, akik így gondolják. Én például nem így gondolkozok ennek kapcsán. Úgyhogy szerintem tényleg az a fontos, hogy mi az az elsődleges üzenet, amit nekünk üzenni akar a teremtés történet, és nem tudományos leírást közöl, bár ez sem teljesen igaz egyébként, mert az adott kornak megfelelő tudományos szemmel igyekszik ezt leírni, de az a mi szempontunkból 21. században ez már nem tekinthető tudományosnak, mert azért már mégis eltelt azért pár ezer év.
Hadd mondjuk egy példát, mert a napról szó volt, gyerekekkel szoktam boncolgatni, hogy na hány hibát találtok az első teremtés történetben, ami nem állja meg a helyét. Ugye a mi magyar égbolt szavunk, az azt akarja, hát csonkán is, de hordozni, hogy a zsidók úgy képzelték el, hogy van égboltozat, ez egy ilyen váz, erős vas, vagy nem tudom, micsoda, ami elválasztja az égi vizeket, ugye ott is kék, onnan jön az eső, meg elválasztja a földi vizeket egymástól. És azt írja ugye a teremtés könyve, hogy az égboltozatára, erre a vázra az Úristen fölszögelte a nagyvilágítót, a napot, és a kisvilágítót, a holdat. De most ugye kapásból nincs égbolt, még ha magyar nyelvben szépen meg is van a maradványa. Az égi vizek azok nem úgy néznek, hogy ahogy ők ezt elképzelték. A föld sem cölöpökön áll, mondjuk, mint a korabeli világ szerint. És rögtön lehet kiabálni, hogy hát a hold meg nem világít, a hold csak ugye visszaveri a napnak a fényét. De ha belegondolunk, hogy ez micsoda üzenet, amiről előbb célzás volt, hogy ugye azt mondták az egyiptomiak, hogy a fáraó az a napistennek a fia. És azt mondani, hogy oké, a nap az nem Isten, hanem egy ócska lámpás, amit a jóisten fogott, és egy hatalmas nagy szöggel oda beleverte az égboltba, aztán ráakasztott egy nagy lámpát. Hát akkor nesze neked, fáraó, az atyád egy lámpás, nem egy Isten. Tehát ez egy nagyon kemény valláskritika Egyiptommal szemben, ha így veszük. És ehhez képest tök mellékes, hogy most tudjuk, hogy nincs égi víz, meg nincsen égboltozat, meg hasonló, mert tudjuk, hogy a hold esetleg nem világít. Tehát, hogy a szöveg, a cél, az totálisan más. Nem azt akar elmagyarázni nekünk, hogy most hogy néz ki, mit honnan jön az eső, vagy valami hasonló. Tehát ez nem egy meteorológiai kézikönyv, és nyilván hát nem is várhatjuk el, hogy mit tudom én, 2500 évvel ezelőtt, amikor nagyjából ezeket elkezdték leírni, hogy akkor ezt így pontosan ilyen szempontból leírják.
Ezek nagyon jó válaszok, de itt a többiekre való tekintettel nem ússzátok meg, hogy konkrétumokat halljunk tőletek, úgyhogy most egy-két kérdéssel kapcsolatban igen vagy nemmel szeretném, nyilván hosszabban is válaszolhattok. Mit gondoltok arról, 6000 éves-e a Föld? Körülbelül 6000 éves.
Jó kérdés. Én is keresem a választ, én hajlok arra, hogy nem. Jelenleg nem biztos, hogy 10 év múlva is így fogom gondolni.
Szerintem sokkal több.
Köszönöm. A következő, hogy a teremtés az a valóságban hány nap alatt zajlott le. Így nyilván az a kérdés, hogy szó szerinti értelembe kell venni a teremtésnek a 6 vagy 7 napját, vagy pedig nem?
Én el tudom fogadni a 24 órás megközelítést, de nem tartom perdöntőnek.
Szerintem most is zajlik.
Azt mondtuk, hogy konkrétumokat akarunk. Hány nap volt? Tehát, hogy az a 7 nap, ami a teremtés könyvében van, az tényleg 24-szer, 7-szer 24 óra volt? Vagy pedig?
Nem, az 7 versszak, 7 gyönyörű refrénnel. Isten látta, hogy ez jó, Isten látta, hogy ez jó, Isten látta, hogy ez jó. Ez egy szerkesztett gyönyörű mű, 7 versszakkal.
Oké, köszönöm. Akkor úgy látom, hogy elég eltérőek a véleményetek, és akkor meg az utolsó, az evolúcióval kapcsolatban szerintem akkor te már elmondtad, hogy te nem tartod igazán meggyőzőnek. Mikro-makroevolúció, mind a kettő kilőve, vagy inkább azt mondhatjuk, hogy nem tudjuk, és akkor igazából felér is ugyanez lesz a kérdés.
Tehát engem az nem győzött meg, az a fajta gondolkozásmód, hogy tehát amit egész egyszerűen, hogy valamiféle természetes szelekcióval, elindulunk valahonnan a, nem tudom, mikroorganizmusoktól, baktériumoktól, és eljutunk az emberig. Engem ez nem győzött meg, tehát ilyen értelemben azt el tudom fogadni, hogy nyilván mikroszkópikus léptékben ezek a dolgok működnek, mert ezekre van kísérleti bizonyíték. Nyilván a makroszkópikus léptékre nincsen kísérleti bizonyíték, mert akkor ezt már megcsinálták volna. Tehát ilyen értelemben én hipotézisnek tartom, és megmondom őszintén, hogy számomra az evolúció egy extrapolációnak tűnik. Mi is az extrapoláció? Valaki esetleg a szót magát nem értené. Gondoljunk arra, hogy mondjuk van nekünk egy ilyen, itt egy most hogyan, nem magamnak, akkor mondjuk önöknek, itt van egyik tengely, meg itt van egy másik tengely, és mondjuk van mondjuk egy adatsorom. Annak van itt egy pontja, meg itt egy pontja. Na és akkor nyilván mondjuk erre lineárisan illesztek egy egyenest, akkor mondjuk, hogy a kettő között mi a helyzet, azt úgy ki tudom számolni, hogy ebből meg ebből, akkor ott interpolálok. Na most mi a helyzet ezen kívül? Hát ott is, ha meghosszabbítom az egyenest, elvileg tudok ugyanúgy extrapolálni, meghosszabbítom az egyenest, és akkor egy későbbi pontból ugyanúgy megnézem, hogy mi a helyzet, és akkor leolvasom az értékét. Most olyan egyszerűen fogalmazva ez az extrapoláció. És őszintén szóval az, ami mikroszkóp alatti, hanem mondjuk úgy fajon belüli átalakulásokban, már nem vagyok a téma szakértője, ezt előleszögezem, de amennyire én megértettem, és amennyire én hozzám ez közel jött, amennyiben ez mondjuk úgy fajon belül mondjuk működnek ilyenfajta mechanizmusok, egész egyszerűen én valahol azt látom, hogy ezekkel a fajok meg nem tudom micsodák közötti extrapolációba ment ez át, hogy akkor igazából ez az evolúció, és így jöttünk el a mikroorganizmustól az emberig. Viszont erre az extrapolációra az én jelenleg ismertem szerint különösebb meggyőző bizonyítékok nincsenek, hiányoznak azok a paleontológiai leletek, vagy csak nagyon részlegesek, meg tényleg hipotézis. Tehát én tényszintjén ezt nem tudom elfogadni, ez hipotézis egész egyszerűen. Tehát nyilván nem, pláne nem reprodukálható. Tehát olyan értelemben ez nem tudományos, hogy újra elő tudjuk állítani. Tehát ez számomra ez hipotézis szinten áll elő. És én ezt a hipotézis pont emiatt, hogy ezt az extrapolációt nem tudom elfogadni, ha most csak tudományos szemszögből nézzük, számomra ez nem meggyőző, tudva azt, hogy azért ez nem egy olyan egyszerű, mint két pontot összekötő valami lineáris közelítés, hanem itt azért nagyon bonyolult, komplex, kaotikus, nem lineáris folyamatokról beszélhetünk, ott pedig azért ezek nagyon veszélyes dolgok matematikailag, hogy akkor ilyen módon közelítünk, illetve egyáltalán hogyan közelítünk ilyen rendszereket.
Te nem vagyok biológus, úgy hallottam, vagy úgy mondják a barátaim, akik ezzel a témában dolgoznak, hogy nem nagyon van jobb egyelőre, de nyilván fejleszthető, vagy lehet lesz valami más is belőle. Különösebben nem hat meg, mondom, ez kicsit nekem ahhoz a fához tartozik, hogy mondjuk a szüleimnek a házassága, vagy a szerelme nem az szerint mérődik le, hogy most az a lánykérés, az bükfe vagy töltyfe alatt történt. Tehát az én személyes hitemet, Isten kapcsolatomat nem nagyon befolyásolja, hogy most evolúció, vagy egy újabb, továbbfejlesztett evolúciós elmélet, vagy akár pro, kontra. Ezt nekem semmi bajom nincs vele, tehát igazából nem foglalkozom vele, nem tartom különösebben fontosnak a hit szempontjából, de semmi bajom nincs, tehát simán belefér.
Szerintem tartsd is még magadnál a mikrofont egy pillanatra, mert az előbb ugye arról beszéltél, hogy mennyire szereted a csillagoseget nézni, és hogy áthat téged ilyenkor valamiféle transzcendens érzés, ha jól értem a végtelen. És azt kérdezi valaki ezzel kapcsolatban, hogy a modern csillagászati felfedezések azok nem relativizálják-e a vallást és a hittel kapcsolatos tanításokat. Itt arra gondol, hogy nem túl nagy-e a díszlet egy ilyen kicsi színpadhoz. Azt írja. Tehát, hogy azt kérdezi, ha jól értem, hogy olyan sokat látunk már a világegyetemből, és hogy valóban az van-e, hogy Isten a összes, nem tudom, milliárd bolygót, meg csillagot, meg nem tudom mit, azt a Föld miatt teremtette, vagy valami ilyesmi?
Nem tudom, szerintem minél nagyobb a gyerek szoba, minél jobban be van rendezve, a gyerek annál inkább érzi, hogy mennyire szeretik a szülei, és mennyire várták, hogy megszülessen. Tehát nekem, mondjuk mondom, nem vagyok se biológus, se csillagász, de amikor így valamire rá tudok csodálkozni, az mindig így megrendít, hogy milyen végtelen fantáziája volt az Úristennek.
Nagyon jó a kérdés, ugyanis számomra is nagyon aktuális, mert pont tegnap fejeztem be Hawkingnak az Időrövid története című könyvének az olvasását. Nekem nagyon tetszett egyébként a könyv. Nem teljesen értem, hogy miért lett egyébként annyira bestseller, mert szerintem baromira nem könnyű olvasmány. Nincsen benne képlet, nincsen benne semmi olyan, ami ne lehetne egyébként megérteni, de ettől függetlenül a kvantumfizikai része nem kifejezetten nehezen van leírva. És egyébként csak az jutott az eszembe, mert Hawking ugyanezt a kérdést fölteszi benne. Jó, nem mai a könyv, bár ez egy átdolgozott, bővített kiadás volt, amit olvastam, de ugyanezt a kérdést fölteszi, hogy igazából, hogyha az emberért jött létre ez az egész, akkor minek a többi? Tehát minek az a hatalmas méretű világegyetem, amiben mi egy ilyen kis, nem tudom én, egy galaxis, egy szélén ott, egy bolygó valahol ott a hanyadikak vagyunk? Negyedikek? Harmadikak? Föld, Merkur, Vénusz, Föld, harmadikak vagyunk, minek ez az egész? Jó kérdés egyébként, de azt gondolom, hogy a világ egésze Isten dicsőségének a színtere. Tehát még ez is beleférhet, hogy nekünk ez adatott, ez van, ez jutott, az összes többi pedig Isten dicsőségéről beszél. Nem kell, hogy feltétlenül ez a mi hitünket megingassa. A kérdés nagyon jogos, mert minek? Hát jóval kevesebb is elég lett volna. Hát Isten így döntött. Hát most van ilyen. Hát én is van, hogy valahogy döntök, a fiamnak nem tetszik, hát attól még így van. Tehát aztán majd nyilván, hogyha nagy lesz, majd ő is dönt másképp, de nyilván az itt nem teljesen így működik az analógia, de értjük. Tehát Isten szuverén úr, megteheti. Tudom, hogy ez nem egy tudományosan kielégítő magyarázat, ez már egy, hogy nem mondjam, hitbeli magyarázat, hogy nekem ez a hitvallásom, hogy hát Isten így döntött, ő ezt is megteheti.
Még annyit, hogy legalábbis nekem a végtelenségnek az érzése, hogy belegondolok, hogy nem tudok belegondolni, hogy az egész hogy néz ki, van-e széle, vagy ugye hát ez egyszerűen fölfoghatatlan, ez embert egy kicsikét alázatra tanítja, meg úgy ledöbbenti. Tehát szerintem ez direkt poén, hogy ez ennyire végtelen, de nem csak a csillagászat, vagy a világűr, vagy nem tudom én, hanem bármelyik más tudományban is, hogy egyre kisebb és kisebb, egyre bonyolultabb és bonyolultabb, és mélységében is lehet ugyanezt a végtelenséget megérezni bármelyik tudományon belül, és ez általában a tudósok egy jelentős részét megrendíti, és alázatra tanítja, meg egy kicsit abba arra is, hogy azért van ki előtt térdet hajtani, aki ezt ilyen fantasztikusan összerakta.
Világegyetem témájánál maradva még többen kérdeznek a Földön kívüliekről. Mit gondoltok, vannak-e az emberen kívül értelmes lények a világegyetemben? Ezek Isten teremtményei-e? Hogyan kell viszonyulni ehhez? Mit gondol róla az egyházatok?
Ez még olyan kérdés, ami nem, mondjuk, nem tartozik a szakterületeim közé, tehát nagyon pontos választ nem fog tudni ráadni. Vannak-e Földön kívüliek? Nekem az a személyes, hozzáteszem, személyes véleményem, hogy szerintem nincsenek, de ha lennének, akkor is Isten teremtményei lennének, mert az viszont, tehát jól lehet, értelmezhetjük a teremtés történetet sokféleképpen, értelmezzük is sokféleképpen nyilván adott esetben, de az egy alapvetés, hogy az egész mondjuk így világmindenség és világegyetem Isten teremtése. Tehát nincs olyan, ami az ő rajta kívül állna, vagy ami nem az ő mondjuk így kezéből származna, az ő szavából pontosabban, az ő szava által jött volna létre. Tehát ha vannak is, tegyük föl, a Biblia erről nem szól, hogy lennének Földön kívüliek. Én nem hiszem, mondjuk részben ezért nem hiszem, hogy lennének Földön kívüliek, de ha lennének, azok is Isten teremtményei.
Én még nem találkoztam egyen se, bár hogyha belegondolunk az UFO szónak a jelentésébe, ugye az azt mondja, hogy azonosatlan repülő tárgy, tehát végül is ilyenek vannak, amit nem tudtunk beazonosítani, de én nem hiszem, hogy kis zöld izék jönnek antennával a fejükön, ennek kicsi esélyt látom, de mondom, én nem találkoztam még ilyennel egyen se.
Nem is tudom, megkérdezem-e, de hogyha mégis léteznének Földön kívüliek, akkor mit gondoltok, hogy megkeresztelnétek-e azokat?
Hát ha hiszi, hogy Jézus Krisztus Isten fia, az ő megváltója, hát azért az etióp kincstárnoknak se voltak nagyon magas követelmények oda téve, hogy most nem tudom én melyik földről jött, jó, hát ott azért vagy világból, vagy nem tudom, azért adva volt, de hát ha vallja, de hát most ez nagyon hipotetikus a kérdés, élesben már ki tudja, mi lenne, de én azt gondolom, hogy ez az alapvetés azért ebben az esetben. Ha vallja azt, hogy Jézus Krisztus Isten fia, az ő megváltója is, érte is meghalt, és az ő érte is feltámadt, hogy neki örök élete legyen, és az ő bűnei meg legyenek bocsátva, hát akkor még egy földön kívülnek is, földön kívül is megtérhetne. Hát nyilván most nagyon hipotetikus.
Hát nyilván azért előfeltétel az, hogy legyen értelmes, tehát egy kutyát nem keresztelünk meg a földön se, tehát ez mondjuk egyértelmű. Ugyanúgy azt se kereszteljük meg, aki mondjuk tudva és akarva, mit tudom én, pénzért akar megkeresztelkedni például. Tehát, hogy azért kell egyfajta, ha tudom róla, hogy semmi köze az egészhez, de mit tudom, a nagymama ígért neki egy Lamborghinit, hogyha megkeresztelkedik, akkor ezt elvég ugye azt se szabadna. Tehát nem az a kérdés, hogy honnan jött valaki, hanem az, hogy milyen szándékkal jött.
Jó, akkor ha jól értem, akkor nem zárjuk ki a hipotetikus elvi lehetőségét annak sem. Egy másik, ez talán kevésbé hipotetikus kérdés, de a mesterséges intelligenciát feszegetik itt többen a kérdezők közül. Szerintem ez több kérdést is megér, úgyhogy kezdjük azzal, hogy mondjuk lehet-e a mesterséges intelligenciának hite, hihet-e a mesterséges intelligencia Isten létezésében, hihet-e Jézus Krisztusban mondjuk a mesterséges intelligencia? Kezdjed csak, atya, kezdjed!
Ez egy kicsit mesterségesen intelligens kérdés.
Hát én föltenném azt a kérdést, hogy mivel ez egy mesterséges intelligencia, mi az, amitől ő hinne? Tehát azért a mesterséges intelligenciára épülő módszerek azért ott hordozzák magukban azt, hogy valamiféle tanító mintákra épülnek, illetve vannak bizonyos dolgok, amiket elfogadunk, mondjuk úgy jó megoldásnak, elfogadunk rossz megoldásnak, és a mesterséges intelligencia, mondjuk úgy intelligenciáját erre próbáljuk felépíteni. Tehát ha ő hisz Istenben, hát ez... Na, tehát igen, akkor ez akkor működik, hogyha nyilván ő az én értelmezésem szerint, hogyha mondjuk így, hogy ilyen tanító mintákat kapott. Hát most ezt én nem fogod, tehát én azt gondolom, mesterséges intelligencia nem ember, tehát nincs lelke, igen.
Ez is egy kérdés volt, de akkor inkább azt kezdem, hogy megtérhet-e a mesterséges intelligencia?
Hát a megtéréshez bűn kell, nem? A bűnhez meg tudva és akarva...
Hát követhet-e el bűnt a mesterséges intelligencia? Hát, ezt nem kérdezte senki, akkor ezt én kérdezem.
Nem hibázik inkább?
Hogy?
Hibázik inkább, mint bűnt követel.
Hát én nem tudom, szerintem ez igazából egy komoly kérdés, hogy erkölcsileg mondjuk egy önálló tudattal rendelkező intelligencia, aki nem ember. Szerintem a jelen pillanatban ilyen nincsen, de azt mondják, hogy jó eséllyel a jövőben ki fognak fejleszteni olyan erős mesterséges intelligenciát, amelyiknek öntudata lesz. Tehát nem beprogramozott válaszokat fog mondani, hanem végig gondol valamit, és az alapján fog válaszolni. Adott esetben valószínűleg sok dolgot jobban fog tudni, mint akármelyikünk. Kérdés akkor szerintem, hogy egy ilyen intelligencia, hogyha ez tényleg létrejön, akkor mondjuk követhet-e el bűntő, erkölcsileg felelőssé tehető-e, illetve mondjuk Isten előtt felelős lesz-e? Ezt nem kérdezte senki, csak ide jutott a beszélgetés.
Én oda nyúlnék vissza továbbra is ez a kérdéshez, hogy a mesterséges intelligencia, ha már létrejött, ez nem a semmiből jött létre már, mint hogy az, amit éppenséggel az a robot vagy akármi produkál, tehát az valahogyan összegyűjtötte ezeket a mintákat, ami által, és amire építve mondjuk ő valamiféle válaszokat ad, válaszokat produkál, és valamiféle mondjuk így viselkedést mutat számunkra. Jól lehet azért, mint azért viselkedés, azért értjük korlátozottan, hogy azért ez egy gépi viselkedés. Tehát ilyen módon, amit ő visszaad, ott valahol minket ad vissza. Nekem ez bennem is már felvetődött egyébként ez a kérdés sokszor, hogy mi a helyzet a bűnnel a technikai a fejlődés kapcsán, illetve egyáltalán a robotok, a mesterséges intelligencia kapcsán, és nekem az a véleményem, hogy ugyanazt kapjuk vissza, amit beadunk.
A Szólj be a papnak csapata nevében köszönjük a figyelmet. 2 hét múlva ismét jelentkezünk. Ha tetszett a műsor, és szeretnéd, hogy a saját városodban is beinduljon ez a kezdeményezés, írj a Szólj be a papoknak @gmail.com-ra, vagy keress minket a Facebookon. A Szólj be a papnak csapata nevében köszönjük a figyelmet. 2 hét múlva ismét jelentkezünk. Ha tetszett a műsor, és szeretnéd, hogy a saját városodban is beinduljon ez a kezdeményezés, írj a Szólj be a papoknak @gmail.com-ra, vagy keress minket a Facebookon.